útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy ünnepe volt vasárnap a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyháznak. Felszentelték az oltárát és megáldották falait, megújult épületrészeit, mivel befejeződtek a szakrális terek munkálatai. Udvardi György érsek mutatta be az ünnepi szentmisét és végezte a liturgikus cselekményeket. Az eseményen a város és az ország vezetői is részt vettek. Az ünnepi szentmisén Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyéspüspök, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Felföldi László pécsi megyéspüspök, Sömberger Jenő szatmári megyéspüspök, a szerzetesen rendek előjárói, valamint a Veszprémi Főegyházmegye papsága koncelebrált. Ünnepi beszédében Udvardi György Jeruzsálem felragyogásához hasonlította a veszprémi beruházást, amely a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében indult el. Az ünnepségen a miniszterelnök is beszédet mondott, Orbán Viktor úgy fogalmazott, Veszprémben nem csupán egy épületet szenteltek újjá, hanem a saját múlt, a történelem alapkövéhez tért vissza az ország, a falakban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei. A kormányfő az egyház és keresztény ellenes erőkkel szembeni fellépés fontosságáról is beszélt. Hollandia 55 millió eurót fizet be a Világbanknak az ukrajnai helyreállítási és reformköltségek fedezésére, jelentette be a holland miniszterelnök Kijevben, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott tájékoztatóján. Dick Shove kitért arra, jelenleg komoly problémát jelentenek az orosz drónok, ezért szerint az országának szorosan együtt kell működnie más országokkal, főként Ukrajnával a drónok elleni érzékelők kifejlesztésében. Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, akár a magyar miniszterelnök Orbán Viktor támogatása nélkül is. Zelenszkij azzal vádolta a miniszterelnöket, hogy késlelteti Ukrajna uniós csatlakozását. Az ukrán elnök hozzátette, két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására. Az egyik, hogy az eljárást módosítják, ebben az esetben elsősorban a hollandokat és más országokat keresnének meg a támogatásért. A másik, hogy a hagyományos eljárás szerint haladnak, és minden érintett országnak nyomást kell gyakorolnia Orbán Viktorra a folyamat felgyorsítása érdekében. Nagy valószínűséggel három párt, tehát az elégedetlen polgárok akciója az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, valamint az autósok koalíciós kormányt hoznak létre, amelynek konkrét személyi összetételéről még tartanak a tárgyalások, jelentette ki Petr Pavel. A cseh köztársasági elnök azután nyilatkozott, hogy befejezte találkozóit a parlamenti alsóházba bejutó hat párt vezetőivel. Az elnök szerint ezek a találkozók konzultációs jellegűek voltak. Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér emelés mértéke attól függ, hogy sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő szociális hozzájárulási adót. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a Katar rendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések. Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni ezt az adózási formát, hogy lehessen szabadabban számlázni, mondta Orbán Viktor az Economics-nek adott interjújában. A repülőrajt kapcsán arról beszélt, az megtörtént csak nem január 1-ével, eltalálta az évszámot, csak a hónapot nem, a júniusban megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták elkezdeni az év elején, a békehelyzete ugyanis nem mozdult előre Ukrajnában, fejtette ki. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. A folytatásban változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható, általában több órás napsütéssel, kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. A szél a középső tája kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Kedves hallgatóink, Gazó Iségoró Noctürn című írásának következő részeit Schmidt Zoltán olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Miután megegyeztünk, hogy visszavisszük a díjat, Lindy mohón magához ragadta, és egész idő alatt a melléhez szorítva tartotta, míg sietve haladtunk előre a hatalmas alvószálloda folyosóin. Rejtett lépcsőkön vezetett le, hátsó folyosókon, szaunák és üdítőautomaták mellett. Nem láttunk és nem is hallottunk egy lelket sem. Végül Lindy odasúgta: erre jöjjön! Azzal benyitottunk egy vaskos ajtón, és egy sötét térbe léptünk. Miután meggyőződtem róla, hogy más nincs ott, felkapcsoltam a zseblámpát, amit Lindy szobájából hoztam magammal, és körbevilágítottam. A bálteremben voltunk, de ha valakinek épp táncolni támadt volna kedve, annak nehéz dolga lett volna a vacsoraasztalok miatt, melyek fehér abrosszal borítva, egyazon garnitúrába tartozó székekkel övezve sorakoztak a teremben. A mennyezet közepéről díszes csillár lógott. A terem túlsó végében színpad állt, elég tágas ahhoz, hogy alkalmasint egy népes csapatot felvonultató műsort is befogadjon. Ám most be volt húzva az elején a függöny. Valaki egy kis létrát hagyott a helyiség közepén, a fal mellett pedig egy porszívó állt. Nem akármilyen parti lesz, szólalt meg Lindy. Legalább 400 vagy 500 ember. Bejjebb léptem, és tovább pásztáztam a termet a zseblámpával. Lehet, hogy itt lesz a cécó, mondtam, mármint itt adják át Jake-nek a díjat. Persze, hogy itt lesz. Ahol ezt találtam, mutatta felém a díjat, volt egy csomó másik is. A legjobb újonc, az év R&B albuma, ilyesmik, nagy felhajtás lesz. Most, hogy a szemem már hozzászokott a sötétséghez, jobban beláttam a helyiséget, még úgy is, hogy a zseblámpa fénye nem volt igazán erős. Ahogy ott álltam, egy percre elképzeltem, hogyan is fog kinézni a terem később. Elképzeltem a pazarul kiöltözött vendégeket, a lemeztársaságok vezetőit, a neves koncertszervezőket, a showbiznisz celebjeinek vegyes társaságát, ahogy jókat nevetnek és egymást dicsérgetik. A hízelgően lelkes tapsot minden alkalommal, amikor az estházigazdája megemlíti valamelyik szponzor nevét. Az újabb tapsokat ezúttal kurjantásokkal és éjjelzéssel kísérve, amikor egy-egy díjazott felvonul a színpadra. Elképzeltem, ahogy Jake Marvel ott áll a színpadon, kezében a díj, az arcán ugyanaz az önelégült mosoly, mint annak idején San Diego-ban minden alkalommal, mikor egy szóló végére ért, és a közönség megtapsolta. Talán mégsem jól döntöttünk, szólaltam meg. Lehet, hogy mégsem kéne visszavinni a díjat. Lehet, hogy inkább ki kellene dobni a szemétbe, mégpedig az összes többi díjjal együtt. Igen? Kérdezte Lindy értetlenül. Tényleg ezt szeretné, édesem? Felsóhajtottam. Nem, nyilván nem. Azért élvezetes lenne, nem? Az összes díj menne a szemétbe. Lefogadom, hogy a díjazottak mind svihákok. Lefogadom, hogy összesen nem szorult beléjük annyi tehetség, amivel egy zsemlét meg lehetne tölteni. Vártam, hogy mondjon erre valamit, de Lindy hallgatott. Aztán, amikor végül megszólalt, a hangjában valamilyen új, keményebb tónus jelent meg. Honnan veszi, hogy nincs közöttük egy sem, aki jó zenész? Honnan veszi, hogy egyikük sem érdemli meg a díjat? Hogy honnan veszem? Hirtelen eltöltött az ingerültség. Hogy honnan veszem? Hát gondoljon csak bele, egy olyan zsűri, amelyik Jake Marvel tartja az év jazzzenészének, miféle embereket díjazhatnak még? De mit tud igazából ezekről az emberekről? Akár erről a Jake nevű pasiról. Honnan veszi, hogy nem dolgozott meg nagyon keményen azért, amit elért? Mi ez az egész? Hirtelen maga lett Jake legnagyobb rajongója? Csak elmondom a véleményemet. A véleményét? Szóval ez a véleménye. Hát, igazából nem lep meg. Csak egy időre megfeledkeztem róla, hogy ki is maga. Ez meg mi a fenét jelentsen? Hogy merészel így beszélni velem? Ráeszméltem, hogy kezd elborulni az agyam. Gyorsan azt mondtam hát. Igaza van, udvariatlan voltam, ne haragudjon. Menjünk, keressük meg azt az irodát. Nem szólt egy szót sem, és amikor szembefordultam vele, a halvány fényben nem láttam elég jól ahhoz, hogy megpróbáljam kitalálni, mit gondol magában. Lindy, merre van az az iroda? Muszáj megtalálnunk. Végül a szobrocskával a terem túlsó vége felé mutatott, aztán továbbra is szótlanul elindult előttem az asztalok között. Amikor az irodához értünk, néhány másodpercre az ajtóra tapasztottam a fülemet, majd mivel nem hallottam semmit, óvatosan benyitottam. Egy hosszú, keskeny helyiségbe léptünk be, mely ránézésre párhuzamosan húzódott végig a bálterem mellett. Valahol beljebb égve maradt egy halvány égő, így a zseblámpa nélkül is többé-kevésbé ki tudtuk venni, hogy mi van körülöttünk. Nyilvánvaló volt, hogy nem a keresett irodában vagyunk, hanem valamilyen előkészítőben vagy konyhaféleségben. Hosszan elnyúló tálalópultok húzódtak végig mindkét fal mentén, köztük pedig egy széles folyosó, ahol a személyzet elvégezhette a tálalás előtti utolsó igazításokat. Lindy azonban, mintha felismerte volna a helyiséget, céltudatos léptekkel elindult a pultok közötti folyosón. Nagyjából félúton egyszer csak megtorpant, és figyelmesen szemügyre vette az egyik pulton kint hagyott tepsilapot. Azt a csokis tallér! Úgy tűnt, teljesen visszanyerte a nyugalmát. Kár, hogy celofán van rajta, mindjárt éhen halok. Nézze, lássuk, ezen mi van? Oda lépett a következő pulton álló nagy, kupola formájú fedőhöz, és fölemelte. Ezt nézze meg, édesem, nagyon finom lehet. Egy pufók sült pulyka fölé hajolva állt. Nem tette helyére a fedőt, hanem vigyázva leeresztette a pultra. Mit gondol, baj lenne, ha lekapnám az egyik combját? Igen, Lindy, szerintem nagy baj lenne, de ki a fenét érdekel? Szép nagy darab madárka, elfelezi velem a combját? Igen, persze. Helyes, akkor rajta. Kinyúlt a pulyka felé, aztán egyszer csak kiegyenesedett és szembefordult velem. Szóval, hogy értette, amit az előbb mondott? Mit, hogy értettem? Amit mondott, hogy nincs meglepve, azon, hogy mi a véleményem. Ez mit jelentsen? Nézze, tényleg sajnálom, nem akartam megbántani, csak kimondtam, amit gondoltam, ennyi az egész. Kimondta, amit gondolt? Hát akkor mondja csak ki most is, amit gondol. Szóval felvetettem, hogy a díjazottak egy része esetleg megérdemli az elismerést. Ez miért olyan röhelyes elképzelés? Nézze, én csak azt tudom mondani, hogy nem azok kapják a díjakat, akiknek kellene. Ennyi az egész. De maga biztos jobban tudja. Azt gondolja, hogy nem így van. Lehet, hogy a jelöltek közül néhányan állati keményen megdolgoztak azért, amit elértek. És talán megérdemlik az elismerést. Az a gond az olyanokkal, mint maga, hogy csak mert az Isten megáldotta ezzel a különleges képességgel, azt hiszi, ez bármire feljogosítja. Hogy jobb, mint mindenki más, hogy mindig a sor elejére tolakodhat. Nem is gondol arra, hogy milyen sok ember nem volt olyan szerencsés, mint maga, mert nekik nagyon keményen meg kellett dolgozniuk azért, amit magukénak mondhatnak. Szóval azt képzeli, hogy én nem dolgozom keményen? Vértizzadok, gürcölök és húzom az igát, hogy előálljak valami értékessel, valami csodálatossal, és aztán kikapja az elismerést? Jake Marvel, az olyanok, mint maga. Ne merjen így beszélni velem, mi közöm nekem ehhez az egészhez? Hát nekem adnak majd díjat? Kaptam én életemben bármikor, akár csak egy nyomorult kis díjat? Adott nekem bárki valaha, iskoláskoromban vagy később, akár csak egy rohadt oklevelet, éneklésért, táncért, vagy bármi más francért? Nem! Mindig csak bámulhattam, ahogy maguk görények kivonulnak és felmarkolják a díjakat, miközben a szülők tapsolnak. Semmit nem kapott? Nem kapott semmit? Ezt nem mondja komolyan. Hát nem híres ember lett magából, nem magának van egy csomó háza. Ebben a pillanatban valaki felkapcsolta a világítást, mi meg szaporán pislogtunk egymásra az éles erős fényben. Két férfi lépett be azon az ajtón, amelyiken mi is bejöttünk, és elindultak felénk. A pultok közötti sávban épp elfértek egymás mellett. Egyikük nagy darab fekete fickó volt a szállodai biztonsági őrök uniformisában, a kezében rádióadóvevővel, amit először pisztolynak néztem. A másik kistermetű, csillogó, fekete hajú fehér pasas, világos kék öltönyben. Egyikük sem tűnt különösebben tisztelettudónak. Tőlünk néhány lépésnyire megálltak, és az alacsonyabbik igazolványt vett elő a zakója zsebéből. Los Angeles-i rendőrség, mondta. A nevem Morgan. Jó estét, köszöntem. A zsaru és a biztonsági őr egy darabig csak némán bámult ránk, majd végül a rendőr azt kérdezte. Itt laknak a szállodában? Igen, feleltem. Itt lakunk. Éreztem, hogy Lindy köntösének lágy anyaga a hátamhoz ér. Belém karolt, így álltunk egymás mellett. Jó estét, biztos úr, szólalt meg álmatag mézes-mázos hangon, mely egyáltalán nem hasonlított a rendes hangjára. Jó estét, hölgyem, viszonozta a köszönést a zsaru. Van valami rendkívüli oka, hogy ilyenkor fent vannak? Egyszerre szólaltunk meg Lindivel, majd elnevettük magunkat. Ám a két férfi nem nevetett, még csak el sem mosolyodtak. Nem tudtunk aludni, mondta aztán Lindy, úgyhogy sétálni indultunk. Sétálni indultak. A zsaru körbenézett a harsány fehér fényben. Talán valami ételt kerestek. Ahogy mondja a biztos úr, Lindy hangja még mindig túlzóan valószerűtlen volt. Kicsit megéheztünk, ahogy néha éjjelente biztosan maga is. Gondolom a szobaszerviz elég vacak, mondta a zsaru. Így van, tényleg nem valami jó, feleltem. Csak a szokásos, folytatta a zsaru. Sztékek, pizzák, hamburgerek, emeletes szendvicsek. Tudom, mert az előbb rendeltem magamnak az éjszakai műszaktól. De maguk nyilván nem szeretik az ilyen kaját. Hát, tudja, hogy van, biztos úr, mondta Lindy. Móka is kell. Az jó móka, ha az ember lelopódzik és bekap egy falatot. Tudja, egy kis tilosban járás, mint gyerekkorunkban. Egyikük sem mutatta enyhülésnek semmi jelét. De végül a zsaru azt mondta. Elnézést a zavarásért, de tudják, erre a területre a szállóvendégek nem léphetnek be. És az utóbbi időben lába kelt pár dolognak. Tényleg? Igen. Maguk nem láttak most éjjel valami szokatlant, vagy gyanúsat? Összenéztünk Lindyvel, aki erőteljesen megrázta a fejét. Nem, feleltem. Nem láttunk semmi szokatlant. Egyáltalán semmit? A biztonsági őr már eddig is egyre közelebb lépkedett, most pedig elment mellettünk. Testes alakjával átnyomakodott köztünk és a pult között. Ráébredtem, hogy mi a szándéka, miközben társa szóval tart bennünket, közelebbről is szemügyre akar venni minket, hogy lássa, nem rejtegetünk-e valamit. Nem, semmit, mondtam. Pontosabban mire gondol? Gyanús alakokra, szokatlan tevékenységre. Csak nem azt akarja mondani, szólalt meg rémült döbbenettel Lindy, hogy betörtek a szobákba. Nem erről van szó, hölgyem, csak arról, hogy eltűnt pár értékes tárgy. Érzékeltem, hogy mögöttünk megmozdul a biztonsági őr. Akkor hát ezért vannak itt, mondta Lindi, hogy megvédjenek minket és az értékeinket. Ahogy mondja. A zsaru tekintete egy hajszányit megrezzent, úgy gondoltam pillantást válthatott a mögöttünk álló társával. Szóval, ha bármi szokatlant látnak, kérem hívják rögtön a biztonságiakat. A beszélgetésnek láthatóan vége volt, a zsaru félreállt, hogy kiengedjen minket. Már épp megkönnyebbülten nekiindultam volna, amikor Lindi megszólalt. Nyilván rosszasság volt, hogy csak úgy lejöttünk ide edni. Kedvünk lett volna belekóstolni abba a tortába ott, de beláttuk, hogy valamilyen különleges alkalomra készült, és nem lenne szép, ha belepiszkálnánk. A hotelnak nagyon jó a szobaszervize, mondta a zsaru. Éjjel-nappal hívhatók. Meghúzigáltam Lindi köntösét, de mintha rátört volna a bűnözőknek az a gyakran emlegetett késztetése, hogy a lelepleződést kockáztatva cicázzanak a hatósággal. Szóval maga csak úgy rendelt valamit a szobájába, biztos úr? Persze. És jó volt? Igen, egész jó. Azt javaslom, hogy maguk is őket vegyék igénybe. Hagyjuk az urakat, hadd nyomozzanak tovább, mondtam Lindi karját húzigálva. De még mindig nem volt hajlandó velem jönni. Biztos úr, kérdezhetek még valamit? Nem haragszik? Csak tessék. Az imént azt firtatta, hogy láttunk-e valami szokatlant. Maga nem lát semmi szokatlant? Mármint rajtunk. Nem igazán tudom, mire céloz, hölgyem. Mondjuk arra, hogy mindkettőnk feje teljesen be van kötözve gézzel. Nem vette észre? A zsaru gondosan megnézett magának minket, mintha csak igazolni akarná az elhangzott állítást. Aztán így felelt. Ami azt illeti, észrevettem, hölgyem, de nem akartam személyes jellegű megjegyzést tenni. Á, értem, mondta Lindi. Majd hozzám fordulva azt kérdezte. Igazán tapintatos, nem? Jöjjön, feleltem, és most már erővel magam után húztam. Éreztem, hogy a két férfi végig minket bámul, míg a kijárathoz nem érünk. Látszólag higgadtan vágtunk át a báltermen, de amint kiléptünk a széles lengőajtón, szabad utat engedtünk az ijegységnek, és majdhogy nem rohanni kezdtünk. Továbbra is egymásba karoltunk, úgyhogy jó néhányszor megbotlottunk, és egymásnak ütköztünk, miközben Lindi vezetett az épületen át. Végül behúzott magával egy személyzeti liftbe, és csak amikor az ajtó már becsukódott és elindultunk fölfelé, akkor engedte el a karomat. Nekidőlt a fémfalnak, és furcsa hangot hallatott, amiben a gézpóján át hallatszó hisztérikus nevetésre ismertem. Amikor kiléptünk a liftből, ismét belém karolt. Na jó, már biztonságban vagyunk, mondta. Most elviszem még valahova, ez igazán nagy szám lesz. Nézze csak! Mutatott fel egy ajtónyitó kártyát. Lássuk, mire megyünk vele. A kártya segítségével átjutottunk egy magánterület és egy vigyázat veszély belépni tilos feliratú ajtón. Aztán ott álltunk egy festék és vakolatszagú helyiségben. A falakból és a mennyezetből kábelek lógtak ki. A hideg padlózaton kisebb tócsák és foltok tarkállottak. Jól láttunk mindent, mert a helyiség egyik fala csupa üveg volt. Nem takarta sem függöny, sem roletta. És a kinti fények sárgás fénysávokat vetítettek a szobába. Még a mi szobáinknál is magasabban voltunk, mintha helikopterből néznénk ki, úgy tárult elénk az autópálya és az azt övező környék látványa. Ez lesz az új elnöki lakosztály, szólalt meg Lindi. Imádok ide feljárni. Még nincs villany, nincsenek szőnyegek, de lassan már alakul. Amikor rátaláltam, még sokkal csupaszabb volt. Most már lehet látni, hogy fog kinézni. Már ez a kanapé is itt van. A helyiség közepén jókora bútorforma állt, melyet teljes egészében védőhúzat takart. Lindi úgy lépett oda, mintha régi barátjával találkozna, és erőtlenül lehuppant rá. Csak ábránd ugyan, mondta Lindi, de félig meddig elhiszem. A képzeletemben ezt a lakosztályt nekem építik. Ezért lehetek itt. Minden az enyém lesz. Ezzel segítenek nekem. Segítenek, hogy felépítsem a jövőmet. Azelőtt itt jókora káosz volt, de nézze csak meg most. Már szépen alakul. Igazán nagyszerű lesz. Megpaskoltam maga mellett a kanapét. Üljön le, édesem, fújja ki magát. Én teljesen kimerültem, nyilván maga is. A kanapé, vagy akármi is bújt meg a védőhúzat alatt, meglepően kényelmes volt, és ahogy belesüppettem, éreztem, hogy alámerülök a fáradtság rám törő hullámába. Hű, de álmos vagyok, mondta Lindi. Súlya a vállamra nehezedett. Hát nem csodás hely. Az árban találtam a kulcsot, amikor először itt jártam. Egy darabig mindketten hallgattunk, és éreztem, hogy mindjárt elnyom az álom. Ekkor eszembe jutott valami. Ahó, Lindy? Lindy, hová lett a díj?
A díj? Tényleg, a díj. Elduktam.
Mi más tehettem volna? Tudja, édesem, maga tényleg kiérdemelte azt a díjat. Remélem értékeli, hogy ma megkapta külön tőlem. Ez nem csak a féle szeszély volt. Átgondoltam a dolgot. Nagyon alaposan átgondoltam. Nem tudom, értékelie. Nem tudom, 10 vagy 20 év elmúltával emlékszik-e majd erre egyáltalán. Biztos, hogy emlékezni fogok, és nagyon is értékelem. De Lindy hova dugta a díjat, hová tette? Lindy szinte már aludt.
Az egyetlen lehetséges helyre bedugtam a pulykába.
Bedugta a pulykába. Ugyanezt csináltam egyszer 9 éves koromban. A nővérem csillámlabdáját eldugtam a pulykában. Ez adta az ötletet. Gyorsan járt az eszem, igaz?
Igen, tényleg gyorsan.
Nagyon fáradt voltam, de erőt vettem magamon, hogy összetudjam szedni a gondolataimat. De mennyire jól dugta el? Nem lehet, hogy aztán megtalálták azok a fickók?
Nem hiszem. Egyáltalán nem lógott ki, ha erre gondol.
És hogy jutna eszükbe, hogy odabent keressék? A hátam mögött nyomtam be. Így. Jó mélyre. Nem néztem hátra a pulykára, mert akkor azok a fiúk rögtön tudni akarták volna, mit csinálok. Nem csak afféle szeszély volt, tudja, hogy magának adtam azt a díjat. Jó, alaposan átgondoltam. Nagyon remélem, hogy értékeli valamennyire. Istenem, muszáj aludnom. Hozzám dőlt, és a következő pillanatban már halkan hortyogott. A műtét eredményét féltve óvatosan megigazítottam a fejét, nehogy a vállamnak nyomódjon az arca. Aztán lassan én is álomba merültem.
Kazuo Ishiguro Noctune című írásának 6. és 7. részét Schmidt Zoltán előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Thank you.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berecz Renáta. Bódi Mária Magdolna nyomában címmel rendezett konferenciát március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében a Veszprémi Érsekség. A konferencián neves előadók, történészek és egyházi személyek osztották meg kutatásaik eredményeit és gondolataikat az azóta már boldoggá avatott vértanúról. Az előadók között volt dr. Csernai Balázs plébános, a Veszprémi Főegyház megye pasztorális referense is. Előadásának címe Magdi és a magvető. Most őt hallják.
Főtisztelendő érsekatyák, kedves paptestvérek, kedves jelenlévők! Édes Jézusom, ígérem, hogy az elvetett mag bőséges termést hoz. Ezt a mondatot írta föl Bódi Mária Magdolna 1944 utolsó délutánján egy kis cédulára, hogy plébánosának áldott új esztendőt kívánjon. Jó lenne, hogyha Magdinak az írásaiban többet lapozgathatnánk, ezt Péter atya is említette. Ezeknek az írásoknak a nagy része azonban nem maradt fent. Magdi szeretett rejtőzködni, és ebben a gondviselés segítette, alig-alig néhány mondat maradt fent tőle. Ez az egyik, amit mindenképpen jó, hogyha megszívlelünk, és jó, hogyha egy picikét kibontunk. Akkor, amikor most őrá tekintünk az ő lelkiségére, akkor úgy tekintünk erre a mondatra, mint egy olyan kulcsra, ami bevezet az ő lelkiségébe. És ez utal arra a példabeszédre, amit azt hiszem mindannyian ismerünk, a magvető példabeszédére. Magvető kimegy vetni, különböző dolgok történnek a különböző magokkal. De jó azt is látni, hogy Jézus számtalanszor beszél magokról, gyümölcsökről, termésről, és ha áttekintjük Jézusnak ezt a fajta tanítását, akkor ezt összhangba hozhatjuk Magdinak az életével. Ezt fogjuk most tenni nagyon-nagyon röviden. Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy amit Jézus magokról, gyümölcsökről tanít, és amit Magdi él, az két erősen különböző történet. Jézus nem Magdiról beszél, és Magdi nem válogatta ki ezeket a dolgokat, hogy csak ezeket élje meg az evangéliumból. Jó azonban látni azt, hogy akkor, hogyha a szentek életére tekintünk, akkor mindig azt látjuk benne, hogy egy-egy teológiai igazságot, egy-egy szentírási tanítást bont ki az ő életük. Magdi élete szépen mutatja be Jézus tanítását, különösen is azt a tanítást, amit Jézus az említett képek segítségével fejez ki. Azaz, ezekben a képekben feltárul valami Magdinak a lelkiségéből, annak gyümölcseiből, láthatóvá válik az, hogy Isten szava hogyan hoz bőséges termést Magdi életében. Akkor, amikor erre tekintünk, akkor jó kis biblikus módszerként először is végignéztem, hogy Jézus tanításaiban a mag, illetve a termés, a gyümölcs, az hol szerepel. Ezt egy rövid táblázatban foglaltam össze. Azért mondom rövidnek ezt a táblázatot, mert itt csak azok a szempontok szerepelnek, ahol Jézus használja a mag, illetve a termés szavakat. Csak is biblikus szőrszálhasogatásnak többféle szó szerepel a Szentírásban a magra. Az egyik a kokkosz, ebből van a kókusz egyébként, ami maga a mag, kisebb vagy nagyobb, de megtaláljuk a speiro igét, ami a vetést jelenti, és ebből az igéből, hát a veteménynek mondhatnánk, a sperma vagy sporosz szavakat. Kigyűjtöttem, hogy a különböző evangéliumokban ezek hol találhatók, és melléjük írtam egy-egy hívószóval, hogy ezeket el tudjuk helyezni. Akkor, amikor csak szentírási helyeket látunk, akkor általában fogalmunk sincs, hogy az miről szól. Bevallom, én biblikusként is így vagyok ezzel. Illetve egy olyan szót találunk, ez a kárposz szó, ami a gyümölcsöt vagy a termést jelenti. Nálunk a búza sokszoros termést hoz a fán, meg gyümölcsnő a régi görögöknél és a Szentírás nyelvében ez egy és ugyanaz a szó. Következőkben pedig áttekintjük, hogy hogyan tudunk ezeken a szentírási helyeken keresztül Magdi életére vonatkozóan különböző szempontokat összegyűjteni. Előtte azonban néhány módszertani szempontot szeretnék idehozni. Tudományosan, akár teológiában is megszoktuk azt, hogy nagyon pontos definíciókkal dolgozunk, szeretjük tudni, hogy mi miről szól. Jézus azonban, amikor magról és gyümölcsről és ehhez hasonlókról beszél, akkor tudatosan alkalmaz képeket és mesél történeteket. A példabeszédek rövid történetek. És mindig keressük azt jó pedagógusként, hogy mi a tanulság. De legyünk őszinték, nem azért megyünk be a moziba, hogy egy tanulsággal menjünk haza, hanem hogy egy élménnyel menjünk haza. Hogyha a film kritikában leírnák egy mondatba a tanulságot, valószínűleg akkor is megnéznénk másfél-két órán keresztül a filmet. Jól néznénk ki, hogyha egy regényből egy három mondatos tanulságot lehetne levonni, fölösleges lenne regényt írni. Mégis milyen nagyon-nagyon jó regényt olvasni. Mert akkor, amikor egy elbeszéléssel, egy képpel találkozunk, akkor az mindig mélyebben hat ránk, mint egy csupán racionálisan megfogalmazott tanulság. Jézus ezért nem tanulságokat mond, hanem történeteket. Továbbiakban azt nézzük meg, hogy ezekben a történetekben, amiket Jézus mesél, milyen dinamikával találkozunk, és ezek a dinamikák hogyan jelennek meg Magdinak az életében. És ha már dinamika, ez is egy görög szó, a dynamis görög szóból származik, ami erőt jelent. Egészen más dolog, és ebből van a dinamit szó is egyébként, egészen más dolog a dinamitnak a kémiai képletét leírni, meg az ehhez kapcsolódó kémiai reakciókat, és egészen más megtapasztalni, amikor a dinamit éppen valamilyen hatást fejt ki. Jézus ezt a hatást szeretné elénk tárni. Következzenek tehát a példabeszédek, ezeket saját fordításban hoztam, nem fogom őket felolvasni, azt gondolom mindegyik többé-kevésbé ismerős. Az első, mi is lehetne más, a magvetőről szóló példabeszéd. Az a példabeszéd, amelyet ábrázolt az a kis szentkép, amelynek hátuljára Magdi az előbb említett mondatot leírta: édes Jézusom, ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz. Szent Márk evangéliumában ez a példabeszéd azért érdekes, mert mindösszesen 6 darab magról van szó. Nem sokról, csak 6-ról. Ami pedig a számokat illeti, vagy magát a történetet illeti először is, a történet nagy részében nem azt szemléljük, hogy milyen sok termés lesz a végén, az csak a végén van. A történet jelentős része arról szól, mennyi olyan dolog van, ami megakadályozza, hogy ezek a magok kibontakozzanak. Útszél, kövek, tövisek, és így tovább, és így tovább. Ráadásul, hogyha egy kicsikét számolunk, talán vannak gazdasági szakemberek is közöttünk, akkor egy érdekes háttérinformáció. Az ókorban, Jézus korában a legjobb esetben egy-egy búza vagy gabona 10-15-szörös termést hozott. Vagyis akkor, hogyha a 6 darab mag a lehető legjobb termést hozzam, akkor a lehető legjobb, csúnya szóval, teljesítmény az 90 szem mag, 15x6. Itt pedig azt látjuk, hogy hiába a mindenféle ellenállás, hiába a mindenféle akadályozó tényező, a végén 190 szem mag jön ki, egy 30-szoros, egy 60-szoros, egy 100-szoros. Vagyis egy meglepő terméssel találkozunk. Természetesen ismerjük ennek a példabeszédnek az allegórikus értelmezését is, ahol a különböző akadályok különböző nehézségeket jelentenek az Úr igéjének befogadásában. Hogyan tudjuk mindezt Magdira vonatkoztatni? Ő tudatosan fogadta be Istennek a szavát a Szentírásban, lelki olvasmányaiban, erről Péter atya beszélt az imént, és tudatosan döntött újra és újra Krisztus mellett. Leszámolt azokkal az akadályozó tényezőkkel, amik megakadályozták volna őt abban, hogy mindazt, amit az Úr igéje szeretne az ő életében létrehozni, azt valóban meg is tudja tenni. Az egyik kedvenc példabeszédem szintén Márk evangéliumának 4. fejezetében található, ahol egy másik fajta magvetőről olvasunk, első ránézésre egy sokkal lustább magvetőről, hiszen ő miután elvetette a magot, alszik és fölkel, és úgy tűnik, hogy semmit sem csinál, de nem is kell semmit sem csinálnia, mert a mag magától nő. Hadd hozzak ide még egy görög szót, ez sokaknak ismerős lehet, automaté, ebből van az automatikus szó. Ma már mindent automatizálunk, úgy tűnik, hogy Jézus fölismerte, hogy ez az automatizálás már a természetben is jelen van, például, ha máshol nem, akkor a magoknak a növekedésénél, hiszen a föld magától automatikusan hoz termést. Azt hiszük mi emberek, hogy milyen okosak vagyunk, úgy tűnik, hogy a teremtő fia ezt már sokkal előbb kitalálta nálunk. Úgy tűnik, hogy ebben a példabeszédben nem az számít, hogy a magvető mit tesz, hanem hogy magától nő a mag. És nagyon jó látni azt is, aki picit is foglalkozik kertészettel, vagy ilyesmivel, látjuk azt, hogy az, hogy lesz-e gyümölcs, lesz-e termés, ezt közvetlenül nem tudjuk befolyásolni. Trágyázhatunk, locsolhatunk, jó földet hozhatunk, és így tovább, de hogy lesz-e termés, az nem tőlünk függ. Nem lehet termést csinálni a fára, bármennyire is megpróbáljuk ezt néha. Mondhatnánk, hogy ezek nagyon-nagyon egyszerű dolgok, nagyon-nagyon banális dolgok, amiket itt az Isten fia elmond, mégis nagyon jó látni, hogy mindez Magdi életében is hogyan van jelen. Magdi megígérte, hogy sokszoros termést fog hozni az a mag, amit az Úr Jézus az ő életében vetett el. Miért? Mert nem csak a saját képességeiben bízott, hanem mert bízott abban az Istenben, aki képes automatikusan sok gyümölcsöt hozni. Mindössze 82 napot élt ezen a földön azután, hogy leírta ezt a mondatot. 82 nappal később halt vértanú halált. Ebből is látjuk, hogy az az ígéret, hogy ez az elvetett mag sokszoros termést hoz, nem csupán erre a 82 napra vonatkozott, amit ő akkor még nem tudott előre, hogy csak ennyi lesz, hanem sokkal tovább. És úgy látom, hogy, vagy biztos vagyok abban, hogy azok a termések, azok a gyümölcsök, amik Magdi életéből fakadnak, ebből még alig-alig látunk valamit, pedig amit látunk, az egyáltalán nem kevés.
Folytatjuk dr. Csernai Balázs előadását, melynek címe Magdi és a magvető.
Egy nagyon hasonló példabeszéd, a búzáról és a konkolyról szóló példabeszéd. Ez azért érdekes, mert néhány helyen szó szerint megegyezik az előzővel. A magvető elmegy, lefekszik, alszik és fölkel, de ennek a példabeszédnek a kicsengés egészen más, mint az előzőnek. Itt nem arról van szó, hogy milyen szép, hogy automatikusan nő az, amit éppen elvetettünk, hanem hogy valaki más is dolgozik. Méghozzá egy, hogy úgy mondjam, igazi gaz ember, aki gazt vet a jó magok közé. Úgy tűnik, hogy Ebben a példabeszédben egy egészen más üzenet jelenik meg, egy egészen más dinamika. Egy olyan dinamika, amit mi is ismerünk a saját életünkből. Megpróbálunk mindent jól csinálni, gyerekek között is ezt felismerhetjük, én mindent jól csináltam, és jött az a másik, és mindent jól elrontott. Ez a gazemberség, ez a rossz vetése újból és újból látszik. Akkor, amikor Jézus az Isten országáról beszél, akkor láthatjuk, hogy őt egyáltalán nem zavarja, hogy vannak ilyen gaz, vagy legalábbis gazdvető emberek, ne mondjuk őket mindjárt gazembereknek, vannak olyanok, akik néha elrontják a dolgunkat, vagy a játékunkat, úgy tűnik, hogy az Isten országában ez egyáltalán nem számít. Jézus nem akar idő előtt ítéletet tartani, megvárja, hogy elérkezzen az utolsó ítélet napja. Ez nagy-nagy türelemről tesz tanúságot. Nagy-nagy türelemről és nagy-nagy nyugodtságról. Nem kell kapkodni, amikor valami nem úgy alakul, ahogyan én szeretném. Tanítja ezt Jézus, megtanulni ezt annál nehezebb. Hát ha valakinek, akkor Magdinak volt tapasztalata arról, mit jelentett az, hogy valaki megpróbált keresztbe tenni neki. Rengeteg rossz indulatot tapasztalt, akár a gyárban, akár máshol, rengetegszer kigúnyolták, és így tovább. Nagyon jó olvasni a különböző visszaemlékezésekben, hogy Magdi milyen jól tudott vitatkozni. Mai szóval élve tudott nagyon jól beszólni azoknak, akik kihívták őt. De nagyon izgalmas azt is látni ezekben a visszaemlékezésekben, hogy Magdi csak akkor szólt be, amikor Jézust érte valamilyen fajta kihívás. Akkor, amikor őt, az ő személyét bántották, azt általában elengedte a füle mellett. Milyen szép ezt látni. Nem akarta azonnal kigyomlálni mindazt a rosszat, amivel éppen találkozott, tudott újból és újból arra jóra figyelni, ami ott volt az ő életében. Mustármagról szóló példabeszéd is mindannyiunk számára nagyon jól ismerős. Jézus tanításában az Isten országának az egyik törvénye, hogy mindig egészen kicsiben kezdődik. Bevallom őszintén, ezt én olyan nagyon nem szeretem. Jézus mégsem fél a kicsinytől. A világ megváltó művét azzal kezdi és azzal folytatja, hogy 12 alapvetően összeférhetetlen embert próbál összeférhetővé tenni egymással. Szerintem, ha mi világ megváltó munkába kezdenénk, ennél sokkal nagyobb projektben gondolkodnánk. Nem tudom, ezekből a projektekből mi lenne, abból, amit Jézus elkezdett, ma még többé-kevésbé egész jól működik. Jézus nem fél ezektől a kicsiny kezdetektől, még akkor sem, hogyha ez ilyen mustármagnyi kezdet is. Mert Jézus nagyon jól tudja, hogy van növekedés. És az, amiben valódi élet van, és ahol az Isten országa van, ott az mindig növekedni fog. Ha Magdi életére tekintünk, az hasonlít annyiban Jézus életéhez, ahogyan annak idején még Ratzinger bíboros, még korai fiatal teológus korában írta, későbbi Benedek pápa, Isten, Jézusnak a világát nem tudjuk eléggé kicsinek elképzelni. Magdi világát is nehéz lenne eléggé kicsinek elképzelni. Cselédlakások, költözködések, alig-alig egy-két dolog, amit magukkal kellett vinni, és tulajdonképpen nem maradt más, mint ez az apró kezdet. S Magdi ettől az apró kezdettől egyáltalán nem félt. Láthatjuk, hogy mekkorára nőtt mindaz, amit ő hozott. Aztán egy alkalommal Jézus, ez egy kevésbé ismert példabeszéd, arról beszél, hogy hogyan lehet fölismerni a hamis prófétákat. És Jézus azt mondja, a gyümölcseikről. Csak nem szüretelnek tövisről, szőlőt vagy tüskéről fügét, így minden jó fa jó gyümölcsöt hoz, a korhat fa pedig rossz gyümölcsöt hoz. Hogy egy fának milyen a belső állapota, a törzsének a belső állapota, az sokszor megmutatja azt, hogy milyen ez a fa, milyen ennek a fának a gyümölcsei. És akkor, hogyha rothadt a gyümölcs, ami a fán nő, lehet, hogy a fa belülről is el van már korhadva. A gyümölcs minősíti a fát. Ha Magdi életére tekintünk, azt látjuk, hogy körülötte mindenütt élet fakad. Pozitív élet, örömteli élet. Ez rámutat arra, Magdi egyáltalán nem korhadt fa, már csak a korából adódóan sem, hanem nagyon is élő, nagyon is egészséges. Ismerjük az esztelen gazdagnak a példabeszédét, fölmerülhetne a kérdés, hogy jön ez ide, úgy, hogy egy gazdag embernek szépen hozott a földje, sok termés keletkezett, amit nem volt hová tenni. Az esztelen gazdag ezt a termést magának akarja kisajátítani. Jézus azt mondja, hogy ez egy eléggé esztelen dolog. Miért? Mert ez a bőséges termés arra rendeltetik, hogy mindenáron túlcsorduljon. Isten mindig túlcsorduló módon adja nekünk az ajándékait, szemlélhetjük ezt a természetben is. Magdi szeretett elrejtőzni. Nem jelentkezett, hogy én voltam, aki ezt csináltam, én voltam az ügyes, hanem mindig megpróbált úgy jót tenni, hogy azt véletlenül se vegyék észre, hogy ő áll a háttérben. Éppen ezért nagyon sokszor másokat kért meg arra, hogy az ő általa kitalált jó tetteket hajtsák végre. Aztán egy bizonyára ismerős példabeszéd, ez tegnap volt az evangéliumban, amikor is van egy türelmes vincellér, trágyázd még meg ezt a fát, ha jövőre sem hoz termést, akkor majd kivághatod. Milyen érdekes, hogyan állok hozzá a dolgokhoz? Fölöslegesen van itt, fölösleges, hogy él, vagy pedig látom benne a lehetőséget. Jézus mindig látja a lehetőséget. Magdi is látta a lehetőséget, és segített kibontakoztatni. Aztán egy nagyon izgalmas példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról szóló történet. Ez egy olyan példabeszéd, amit Jézus saját magáról mond el. Ő a szeretett fiú, akit az atya elküld, azért, hogy az életét adja értünk, hogy a miénk legyen az öröksége. Ott, ahol emberek nem hajlandók megadni Istennek azt, ami jár nekik, ott Jézus a saját életét adja ezekért az emberekért. Magdit is egy meglehetősen istentelen közeg veszi körül, és mégis Magdi ebbe a közegbe viszi el Istennek a szeretetét. És végül, utolsó előttiként, hogyan működik az Isten szeretete, hogyan működik a mag, hogyan lesz sok termés az odaadott életből. Nagyböjtben ezt szemléljük, ahogyan Jézus odaadja az életét, és szemléljük azt, ahogyan Jézus odaadott életéből új élet fakad. Nekünk pedig nincs más dolgunk, és ez az utolsó szöveg, amit hoztam, mint hogy Jézusban maradjunk, mert akkor tudunk valóban sok termést hozni. Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz, mondta Magdi. Egy fél szót befejezésül ehhez az ígérethez. Hogyan lehet ezt megígérni, akkor, amikor tudjuk, hogy a gyümölcshozás az nem tőlem függ, hanem Istennek az ajándéka. Pontosan úgy, hogy Magdi tudta, hogy Jézuson múlik, Istenen múlik, hogy mindaz, amit ő odaad, abból valóban sok gyümölcs lesz. Ígérete ilyen módon egyfajta kihívás Jézus felé, hiszen Jézus a termésnek az ura, nem pedig Magdi. Magdi mindent odaadott, és szinte kihívta Jézust arra, hogy ebből akkor valóban sokszoros termés legyen. Nem Magdi az első, aki így jár el. Az első a szűzanya, aki a kánai mennyegzőn azt mondja, tegyetek meg mindent, amit mond. Abban a pillanatban, hogy Jézus füle hallatára ezt mondja a szolgáknak, Jézus kénytelen valamit mondani. És hát Jézus tudjuk, hogy mit mond, töltsétek meg a korsókat vízzel, a folytatást pedig már ismerjük. Ebből fakad a bőséges ünnep. Milyen jó tudni, hogy részegyházként, egyházmegyeként mi vagyunk Jézusnak az a mennyasszonya, akik megkaptuk azt a lehetőséget, hogy ünnepeljük azt a bőséget, amit Isten Bódi Mária Magdolna személyében adott nekünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Dr. Csernai Balázs plébánost, a Veszprémi Főegyházmegye pasztorális referensét hallották. Előadása a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk mára véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.